Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó reggelt, folytatjuk a reggeli monitor legérdekesebb beszélgetéseivel. ESG hetet tartott a Trend FM, azaz előtérbe kerültek a fenntarthatóságról szóló beszélgetések. Azonnal jövök a részletekkel.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
ESG hetet tartott tehát a Trend FM. Miketz Péterrel, a Magyar Posta Marketing Kommunikációs főigazgatójával Nagy Károly beszélgetett.
Az ESG, hát aki mondjuk esetleg nem tudná, az egy angol mozaik szó, az environmentből a környezet, tudatosságból, a socialből, a társadalmi hatásból és a governance, a kormányzati adott reakciókból, válaszokból áll össze. Kezdjük szerintem a környezetvédelemmel, mert azért azt mindenki egy kicsit jobban ismeri, és talán az elmúlt időszakban ez került leginkább fókuszba. Környezetvédelem terén, akár károsanyag kibocsátás terén, de csak környezettudatosság terén is a Magyar Posta az elmúlt időszakban milyen újításokat vezetett be, és 2030-ig milyen terveik vannak?
Mindenek előtt szeretném előre bocsájtani, hogy a Magyar Posta célja, hogy hosszú távon olyan minőségű szolgáltatásokat nyújtson, amelyek fenntarthatók és képesek követni a 21. századi rohamosan és folyamatosan változó ügyféligényeket. Ennek a keretében kapcsolódunk tevékenységünkkel ennek az ESG-nek való megfeleléshez is. Egy fenntarthatósági rendszert alakítottunk ki a saját rendszerünkön belül is, a Magyar Postánál. 2016 óta készítünk fenntarthatósági jelentéseket a Magyar Posta működéséről. Minden évben készül egy ilyen jelentés, ami ennek az ESG előírásoknak megfelelően készül el, és követi azt, hogy a Magyar Posta milyen tevékenységet folytat ezeken a területeken. Ahogy ön is említette, van a környezetvédelmi tevékenységünk, ehhez kapcsolódik a széndioxid kibocsátás csökkentése 2030-ig, illetőleg még megemlíteném, hogy a social, tehát a társadalmi felelősségvállalás területén különböző támogatásokat nyújtunk mind a munkatársainknak, mind a rászorulók részére. Harmadrészt ez a governance, ami kormányzati irányítási feladatot jelent, ott pedig az esélyegyenlőség és a sokszínűség diverzifikáció irányába nyitott a posta, hiszen a tevékenységi területét, a Magyar Posta szolgáltatási területét leginkább az jellemzi, hogy szállítással foglalkozik, és épületeknek az energiafelhasználása az, ami befolyásolja ezt a területet. Tehát ez a három betű ezen a három területen jelenik meg leginkább. Amit kérdezett, ez a széndioxid kibocsátással kapcsolatos tervezet. 2030-ig 18%-kal szeretnénk csökkenteni a Magyar Postának az energiafelhasználását, vagy a széndioxid kibocsátását pontosabban ennyivel szeretnénk csökkenteni, hiszen a legjelentősebb környezeti hatásunk, mint említettem, az a szállítás és az épületek energetikai felhasználása területén van. Az eszközeink egyrészről nem csak a széndioxid kibocsátással kapcsolatban, egyrészt olyan járműpark használata és megújítása, amivel a széndioxid kibocsátást tudjuk csökkenteni, másrésztről pedig az épületeknek az energetikai korszerűsítése során arra figyelünk, hogy minél több megújuló energiaforrást tudjunk felhasználni, így a napelemeknek a felhasználását, és minél jobban csökkentsük a fosszilis energiának a felhasználását az épületeknél.
Gondolom a járműpark a legfajsúlyosabb kérdés, mert azért rengeteg helyre naponta visz ki.
Hát azért igen, mind a kettő falsúlyos, tehát hogyha az majdnem azt mondanám, hogy 50-50 az arány, a szállítmányozásnál 42%-át jelenti az energiafelhasználásnak a Magyar Postánál a szállítással kapcsolatos energiafelhasználás, 30 millió csomagot, közel 30 millió csomagot, de olykor többet is szállít évente a Magyar Posta ki a címzettekhez, ehhez használunk elektromos gépjárműveket, közel 100 hanem több elektromos kis teherautót használunk, és 3000 elektromos vagy elektromos rásegítésű járművet használunk a kézbesítés során, amelyet a kézbesítőink használnak, ezek elektromos biciklik vagy elektromos rásegítésű biciklik és kiburcok, amiket használnak a kézbesítők a munkájuk során. 2030-ig, mint említettem, 18%-kal szeretnénk csökkenteni ezt a széndioxid kibocsátást, és folyamatosan újítjuk meg a gépjármű parkunkat, ennek jegyében pont egy év évvel ezelőtt 45 darab aircraftert vásárolt a Magyar Posta és állította szolgálatába. Ezek naponta 160 kilométert is képesek megtenni ezek a kis teherautók, és évente ezzel 3,5 tonna széndioxiddal kevesebbet bocsátunk ki. Ez a 45 darab tehergépjármű kapcsán 164 tonnát jelent évente, amivel csökkentjük a széndioxid kibocsátásunkat.
Említett ezt a 160 kilométeres hatótávot, azért gondolom főleg vidéken igencsak meg kell tervezni ennek az útvonalát.
Igen, a széndioxid kibocsátás és a környezet tudatos működésünknek nem csak az a része, hogy olyan gépjárműveket használunk, amelyek kevesebb károsanyagot bocsátanak ki, hanem járatoptimalizálást is alkalmaztunk, tehát sikerült egyébként több 100 000 kilométert megsporolni azzal, hogy a járatainkat, a gépjárműveinket, a már meglévőeket, amelyek adott esetben nem biztos, hogy a legkörnyezetkímélőbbek, azokat is úgy használjuk, hogy az összfelhasználás és a kibocsátás tekintetében sokkal optimálisabban tudjuk működtetni a rendszert.
Folyamatos lesz egyébként az elektromos járművek, kis terautók beszerzése, vagy van egy pont, amit nem tudnak kiszolgálni mással, mint hagyományossal, tehát
vannak,
dízellel,
hát a kompromisszumokat kell kötni, de összességében arra törekszünk, hogy minél szélesebb körben használjunk elektromos gépjárműveket. A kézbesítőink tekintetében, ahogy már ma említettem, az elektromos és elektromos rásegítésű gépjárműveket a következő években a teljes munkatársi kört szeretnénk ellátni ilyen eszközökkel, hogy ezzel folytassák a kézbesítést.
Hát mondjuk főleg, hogy ilyen hegyes-völgyes területen dolgozik egy kézbesítő, igen, sokat tud, főleg nyári napon sokat jelent az elektromos rásegítés. Mi a helyzet a social részével, tehát a társadalmival, mert több szervezettel megváltozott munkaképességű csoportoknak, a lehetséges munkavállalóknak a szervezeteivel együttműködnek. Itt például az Országos Logisztikai Központot hogy alakították át?
Az Országos Logisztikai Központban egy targoncamentes övezetet alakítottunk ki, így az egész üzemeltetést, tehát a logisztikai központ üzemeltetését ennek megfelelően alakítottuk át, és így a siketek és nagyothallókat tudtuk bevonni a munkába. A Sinosszal egyébként nagyon erős az együttműködésünk, a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségével, de számos egyéb szervezettel kapcsolatban vagyunk, így a Down Alapítvánnyal, a Kézenfogva Alapítvánnyal, az Aura Egyesülettel, és közös rendezvényeket, közös kezdeményezéseket szervezünk meg ennek az esélyegyenlőségi rendszernek a keretében. Nagyon törekszünk arra, hogy a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatási szintjét tudjuk emelni a Magyar Postán belül. Személyre szabott támogatási programokat dolgoztunk ki, és az egyéni kompetenciákat vizsgáljuk, és azokat a feladatokhoz igazítjuk, illetőleg a feladatokat az egyéni kompetenciákhoz, és úgy tekintünk erre, hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy a szervezeti kultúránkban minden jobban elmélyítsük ezt a tudást és ezt a hozzáállást, ami a megváltozott munkaképességű munkavállalók irányába van. Ez az esélyegyenlőségi rész, de van egy ilyen úgynevezett diverzifikált vagy sokszínűségi rész, nagyon törekszünk azokra az egyenlőségi mutatókra, hogy a munkavállalók között a női, férfi arányok is meglegyenek. Nagyon sok kiemelendő, hogy a nők aránya, a női munkavállalók aránya nagyon magasabb Magyar Postánál. Az összes beosztottnak az 55%-a, beosztotti pozícióban, alkalmazotti pozícióban lévő kollégánk 55%-a nő, a vezetői pozíciókban 85%-os a nők aránya.
Ez az arány nagyon meglepett, ez hogy jött ki ez az arány?
Hát úgy jött ki, hogy ennyien dolgoznak ezekben a pozíciókban, és ehhez képest a férfiak kevesebben vannak, és hogyha az egész Magyar Postát veszük, tehát mind a 22 000 alkalmazottat, akkor közel 60%-a a nők aránya az összes alkalmazott tekintetében. Tehát én azt gondolom, hogy mind esélyegyenlőség, tehát hogyha azt veszük, hogy megváltozott munkaképességűeknek az alkalmazása és az arra való fókuszálás, az ő bevonásuk a munkába, ebben szerintem elől jár a posta, illetőleg az esélyegyenlőség másik oldala, hogyha úgy veszük ezt a sokszínűséget, akkor a nők aránya is igen magas a Magyar Postánál. Még szeretnék a megváltozott munkaképességűek kapcsán megemlíteni egy programot, van egy Legyünk Együtt program, aminek keretében ezt az egész tevékenységünket folytatjuk, ennek a védjegye alatt próbáljuk integrálni a megváltozott munkaképességű munkatársakat a rendszerünkbe. Ezen kívül vannak még befogadó programjaink is, ami a pályakezdő fiataloknak próbál segítséget nyújtani, hogy minél több munkakörben megpróbálhassák magukat, és megnézhessék, hogy milyen tevékenységek vannak, milyen pozíciók a Magyar Postánál, és ami fontos még, hogy a megváltozott munkaképességűeknek a való együttműködésben a toborzás során is eljárunk, tehát például a Sinosznak a tagjai segítenek nekünk a Siketek és Nagyothallók között a toborzásban, hogy ők is kapcsolódjanak a mi szervezetünkbe, és legyenek a jövőben munkatársaink.
Említette azt, hogy folyamatos az oktatás a Magyar Postán belül, hogy úgymond befogadóbbá váljon a szervezet. Az elején jár még egyébként nem feltétlenül csak a Magyar Posta, hanem a magyar cégkultúra ön szerint, hogy a megváltozott munkaképességi kollégákat kvázi ugyanúgy fogadják, mint egy teljes képességei birtokában lévő munkavállalót vagy munkatársat, vagy ezt még nagyon tanulni kell?
Úgy gondolom, hogy a magyar cégkultúra általánosságban is kezd felnőni ez a dologhoz, de én a Magyar Postát kiemelném, hogy mi ezzel kifejezetten fókuszáltan foglalkozunk. A belső kommunikációs anyagainkban folyamatosan megjelenik ez az együttműködés, illetőleg az, hogy ilyen munkatársak dolgoznak velünk együtt a Magyar Postánál. Én azt gondolom, hogy a Magyar Postánál lehet arról is beszélni, szinte ez természetes dolog. Természetesen össze kell hangolni a kompetenciákat a feladatokkal, ahogy említettem, ez egy hosszabb folyamat, de ahogy ki tudtuk alakítani az ön által a kérdés elején említett országos logisztikai központban ezt a targoncamentes övezetet, egyre szélesebb körben tudunk így együttműködni azokkal az emberekkel, akik ilyen helyzetbe kerültek, ilyen fogyatékkal élnek, de egyébként teljes életet tudnak élni, és teljes jogú munkavállalóként tudnak együttműködni velünk a munkánk során, a közös munka során.
Nyilván a targoncamentesség, amit itt hangsúlyozunk, az a balesetveszély elkerülése, miatt fontos, hogy ne legyenek, mielőtt félreértené valaki. Végezetül azért, aki postán jár, és megfordul, az gondolom, hogy találkozhat adománygyűjtő ládákkal, de akár mondjuk persze manapság már utalással is lehet jótékonykodni. Melyik szervezetet támogatják ezzel kapcsolatban?
Több szervezettel is vagyunk együttműködésben, és több szervezetet is támogatunk, de kiemelten egyrésztről a Magyar Posta égisze alá tartozó postakürt alapítványjal működünk együtt, amely élen jár a hagyományőrzésben, a hagyományok ápolásában, tulajdonképpen postás közösségek építését támogatja azzal, hogy szakmailag támogatja őket, szakmaiság megőrzése mellett színvonalas kulturális programokat kínál a postásoknak, de nem csak a postásoknak egyébként, hanem a lakosság széles körében tudja ezt nyújtani, hogyha igénybe kívánják venni ezeket a kulturális programokat. Itt a Benczúr utcában van egy házunk, egy épület, ahol színvonalas előadásokat, kulturális rendezvényeket szervez a Postakürt Alapítvány. A másik oldal, amit szerintem egyébként mondjuk a karitatívabb és az ESG szempontjából fontosabb elem, az a rászorulók támogatása. Itt postás gyerekeknek a nyári elhelyezéséről gondoskodik a Postakürt Alapítvány, támogatja a különböző tanulmányokat, az egészségügyi rekreációt, illetőleg karácsonyi adománygyűjtést is szervez a Postakürt Alapítvány. Ami a külső együttműködés, ezt azért mondanám, ez is külső, de hiszen a Postakürt az mégis a Magyar Posta égisze alatt működő alapítvány, a másik az pedig a Magyar Ökumenikus Segédszervezettel való szoros együttműködés, ez már több évre tekint vissza, tulajdonképpen ők a legnagyobb karitatív partnereink, és amint említette, ezek az adománygyűjtő ládák, ezek minden postán kihelyezésre kerülnek, de emellett támogatjuk azzal is, hogy térítésmentesen logisztikai szolgáltatásokat nyújtunk, és csomagfeladást biztosítunk, ingyenes térítésmentes csomagfeladást biztosítunk a szervezet számára, illetőleg az Iskola Kezdés Együtt című kampányban is részt veszünk, valamint karácsony előtt az adventi adománygyűjtésben is együttműködik a két szervezet, a Magyar Posta és a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet.
Miketz Péterrel, a Magyar Posta Marketing Kommunikációs főigazgatójával Nagy Károly beszélgetett.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
Eddig nagyon sokan marketing célokra használták a fenntarthatóságot, de jövőre elérkezik az igazság pillanata. Ezt mondta a Rail Cargo minőség és folyamatmenedzsment vezetője. A következő évtől ugyanis a nagyvállalatoknak már nyilvános beszámolókat kell készíteniük arról, hogy milyen lépéseket tettek az ESG célok elérésére, a működésük zöldítése érdekében. A vasút ebből a szempontból helyzeti előnyben van, például a közúti fuvarozással szemben, hiszen lényegesen kevesebb széndioxid kibocsátással jár. Ugyanakkor ezen a területen is szükség van az előrelépésre, amit elsősorban a mozdonyok elektromos energiával való működtetése jelenthet. Zentai Nórával Ércfalvi András beszélgetett.
Eszembe jutott a COVID, hogy az hogy megrázott minket, és az a digitalizációnak milyen jót tett egy csomó területen, egyfajta kényszerként, de éveket fejlődött Magyarország ezen a területen, mondják a szakemberek. Valahol az ESG is, meg ezek a szabályok, meg ez a riportálási kötelezettség is dob most rajtunk egyet, ha fogalmazhatok így, mert igen, sokkal többen foglalkoznak ezzel, vagy gondolkoznak ezen?
Igen, abszolút. Ennek ugye az a fontossága, hogy ez most már nem önként vállalt. Hogy azt mondják, hogy nézzünk szét, a klímaváltozás itt van, annak a hatásai itt van, annak nagyon erősen ütik nem csak a gazdasági szereplőket, de a társadalmi szereplőket egyaránt, és hogyha a vállalatok nem akarnak ezzel annyira foglalkozni, vagy azt mondják, hogy a fenntartatóság csak papírmunka, akkor azt mondják, hogy ez nem elég. Igen, oda kell tenni magukat, komolyan mérni kell azokat a hatásokat, amiket a környezetre gyakorolnak, és meg kell tenni azokat az intézkedéseket.
Láttam egy szakanyagot öntől, önöktől, a Real Cargo Hungáriától, magukért beszélnek ott a számokat. Rögtön az elején van 2-6-os, ami nekem nagyon fontos volt, és az egyik a 6-szor alacsonyabb energiafogyasztással szállít árut a vasút, mint a kamion, a másik pedig 6-szor kevesebb a közvetett költsége, és ez vasút. Vasútról beszélünk. És azt gondolom, hogy ESG, és mindenki most már globálisan kell, hogy gondolkozzon, nem csak magáért felel, ugye, hanem mondjuk a beszállítói partnere is, akkor ez mindenképpen a vasút mellett egy fontos érv. Ez így a 2-6-os, dupla 6-os, mint a kockában.
Így van. Próbáljuk ezt a kockájában vetve elvét, és egyébként ezt mindenhol is hangsúlyozzuk, hiszen azt érezzük, hogy azt gondoljuk, hogy a vasúti mondjuk infrastruktúra fejlesztés az egy kicsit elmarad a közúti infrastruktúra fejlesztésétől, és nagyon sok szempontból, vagy sok rétűen lobbizunk is pont azért, hogy ezek jobban tudatosodjanak, jobban felszínre kerüljenek ezek a számok. Azt, hogy az externáliák, azt, hogy a végén meg kell fizetni azt az árat, ami mondjuk a dugó okozta stresszt, vagy bármi egyéb ilyen költségként merül.
Rárakódott költség,
így van,
igen,
így van.
Nem elsődleges, nem közvetlen,
így
hanem
van,
közvetett.
Így van. Meg hát maga a fenntartatóságban, maga azt, hogy a vasút eleve egy karbonsemlegesebb fuvarozási vagy szállítási alternatíva, aztnak mindenképpen már önmagában egy előnynek kell, hogy legyen ebben a környezetben.
Amikor erről beszélget, akár edukál, akkor milyen érveket sorakoztat föl, vagy milyen számokat sorakoztat föl a vasút mellett? Ha itt zöldítésről, környezetkímélésről, fenntarthatóságról van szó.
Hát elsősorban a CO2 kibocsátás, hogy ez ugye kevesebb. Én azt gondolom, hogy már az, hogyha a közútról vasútra tudunk terelni forgalmakat, az egy óriási mennyiséget jelentene CO2 kibocsátás terén. Tehát, hogyha az intermodális fuvarozást nézem, ami nem csak vasúti árufuvarozás, hanem egy partnerségi fuvarozási mód, akkor azt mondom, hogy ott minimum 3%-kal alacsonyabb a CO2 kibocsátás. Tehát ezt mindenképpen figyelembe kell venni ezeket a számokat.
A partnerek, vagy a leendő partnerek üzleti tárgyalások során most hangsúlyosabban kérik ezeket az adatokat? Az ESG, majdnem azt mondtam, fenyegetettség okán? Tehát amikor jönnek a jogszabályok, jönnek a direktívák, a számon kérés ideje jön el, akkor ez hangsúlyosabb most mondjuk a Real Cargo életében?
A személyes tapasztalatom az, hogy azt gondolom, hogy ez fel fog futni. Én azt gondolom, hogy megjelentek a magyar jogszabályok, ugye 2024-ben jelentek meg. Bizonyos vállalatcsoportok, vagy bizonyos gazdasági szereplőkhöz el sem jutott, hogy ez tulajdonképpen mit jelent, de én azt gondolom, hogy azok a nagy vállalatok, vagy nagy partnereink, akikkel együtt dolgozunk, és sokkal úgymond fenntarthatóbb érzékenységűek, azok már bizony keresnek minket, és kérdezik, hogy nektek milyen KPI-jaitok vannak, nektek milyen tevékenység, mit csináltok ezen a területen, esetleg tudunk együttműködni. És akkor én azt gondolom, hogy ez az együttműködés, ez a partnerség, ez majd sokkal szélesebb körben meg fog jelenni. Még az edukáció szintjén vagyunk, ez a hét is erről szól, igen, hogy fel kell hívni a gazdasági szereplők figyelmét, hogy ez itt van, kopogtat is.
Hát igen, de a gazdasági szereplőknek lassan azért tisztában kell azzal lenni, hogy adminisztratív lépések várnak rájuk, és jelentéstételi kötelezettségük van, és ezt most már meg kell tenni a last minute, tehát az utolsó időben vagyunk. A Real Cargo Hungária ESG felkészülés kérdése az, hogy írható le?
Ez is több lépcsős. Ugye itt, mint komoly logisztikai, vasút logisztikai szereplő, nem csak a Rail Cargo Hungária, de inkább egy csoportként definiálnánk magunkat. Így Rail Cargo Groupként a második legnagyobb európai vasút logisztikai cég vagyunk. És az anyavállalat kezdeményezésére azt mondták, hogy már 2 évvel ezelőtt, hogy induljunk neki, csináljuk meg ezt a riportot konszolidáltan, tehát nem mindenki önállóan, hanem csoportszinten, hogy tanuljunk belőle. És ugye náluk is a következő évtől megy élesben, de már gyakorlatilag 2 éve készülünk arra, hogy ezeket az adatokat összerakjuk, megnézzük, hogy milyen hatásaink vannak. És még mindig van hova fejlődni, én azt gondolom.
Melyik területen? Mert amikor azt mondta, hogy több vetülete van, akkor rögtön azra gondoltam, hogy ennek van anyagi, financiás vetülete, és ez egy drága műfaj, amiben most belecsöppenünk, az akár csak a digitalizáció, visszahozom ezt a rossz példámat, ez az ESG is, meg a fenntarthatóság, meg ez a zöldítés is pénzbe kerül, sok pénzbe kerül.
Így van, én azt gondolom, hogy pont a... Ha a jogalkotói szándékot nézzük, és ugye egy komplex csomagot, akkor az egyik részről van egy komoly adminisztrációs teher, vagy adminisztrációs feladat, inkább így fogalmaznék, igen, hogy átláthatóvá és transzparensé tegyük, kvázi kínáljuk fel magunkat arra, hogy mi mennyire fenntarthatóak vagyunk, illetve milyen fenntartható törekvések vannak.
Ez egy átvilágítás végül is.
Így van, így van, de ezt ugye kommunikálni kell, de így elérhetővé válnak ezek az információk a befektetők számára is. Mert hogy a kör úgy zárulna, hogy jönne mögé az adminisztráció mellé egy zöld finanszírozás, és ezeknek a finanszírozási lehetőségeknek meg kell, hogy jelenjen, mert láttuk azt, hogy a zöld infrastruktúra, ami most már így a klímavédelem kapcsán már nem fenntartható, nem csak a vasúti, hanem bármire gondolok, az nagyon sok pénzbe kerül. Pénzbe kerül az infrastruktúra, új technológiák, klímához való adaptálódás is pénzbe kerül, a klíma megelőzése is pénzbe kerül. De azt gondolom, hogy ezeknek a termékeknek, ennek a pénzügyi zöld termékeknek meg kell, hogy jelenjen.
Nézzük most, hogy mi minden történt mondjuk a vasúti áruszállításban, vagy a Rail Cargo Hungáriánál az elmúlt időszakban. Milyen lépések, fejlesztések segítették azokat a célokat, amikkel most előbb-utóbb minden piaci szereplőnek szembesülnie kell, és most ugye az ESG kapcsán beszélgetünk.
Mint Rail Cargo Hungária, mint vállalat is nagyon sokat tudunk tenni ennek érdekében. Ugye mi egy vasúti áruforozó vagyunk, A-ból B-be szállítjuk az árut, mozdonyokkal természetesen, és a vállalatunk energiaszükségletének a 98%-át adják pont ezek a mozdonyoknak a vontatási energia felhasználása. Úgyhogy nem mindegy, hogy vezetünk, tehát nem mindegy, hogy milyen a mi mozdonyparkunk, nem mindegy, hogy milyen a kocsiparkunk.
Pont úgy, mint a közúton.
Így van,
nem
így
mindegy,
van.
Hogy mit vezet az a vezető, és hogy vezet. Igen,
így van, így van. Az elmúlt években komoly átalakuláson mentünk keresztül. Vannak a Taurus, illetve Vectron mozdonyaink, amit azért emelnék ki, mert fékezéskor felszabaduló energiát visszatáplálják a villamosenergiahálózatba. Ez is egy olyan lépés, ami fenntarthatóbb, illetve környezetkímélőbb alternatívát kínál így a társaság. Nyilván vannak dízelmozdonyaink. A legfenntarthatóbb, vagy legjobb az elektromos vontatás, de vannak dízelmozdonyaink, viszont az új trax mozdonyaink, azokkal sokkal jobb a hatásfoka, és tulajdonképpen éves szinten akár 10%-kal is csökken az üzemanyagfogyasztás. Ezzel is akkor sokkal jobban csökken a CO2 kibocsátás.
Én biztos, hogy a cél ugye a villamosítás lenne, de hát ez nagyon sok pénz kell, meg ez pályarendszer kell, meg nagyon sok minden infrastruktúrás elem is kell, ugye, ami még nem mindenhol áll rendelkezésre. Még hogyha korláttalanul lenne anyagi lehetőség a bármelyik társaságnak is, nem lehetne Magyarországot egyszer csak így villamosítani, ugye, mozdonyokkal.
Mert nagyon jó lenne.
Ugye? Igen, de nem, jó lenne, de nem
nagyon
lehet,
jó lenne, de nem lehet. Viszont ennek érdekében szerezzük be villanyhibrid vontató, illetve tolató mozdonyainkat, és azt mondom, pont ennek a hatása, hogy ha olyan területen megy, ahol esetleg nincs villamos vontatás bármi probléma esetén, vagy nincs is kiépítve, akkor így van, akkor folyamatos a működés. Hiszen a mi legnagyobb költségünk az, hogyha valamit mozgatni kell, vagy hogyha valamit cserélni kell. Akár mozdonyvezetőt, mozdonyt, vagonokat, abban mind logisztikai költség van, annak mind ideje van. Én azt gondolom, hogy ez is például egy olyan fenntarthatósági lépés.
Az is eszembe jutott, hogy hát itt most mindenki nagyon zöld volt az elmúlt időszakban, mert ez egy nagyon trendi, szexi töltet volt. Ez volt a mesterséges intelligencia, hogy megint mondjak egy hasonlatot, ami szerintem nagyjából ilyen sprével lefújtuk mesterséges intelligencia, azt a terméket, és akkor az már piacképes, és nagyon klassz, és mindenkinek az kell. Zöldítettünk, mi nagyon zöldek vagyunk, már az utca legzöldebb boltja vagyunk, az is. De innentől tényleg az igazság pillanata jön, vagy majd jön el jövőre, meg a következő években, amikor fölülről lefelé végül is tényleg egy ilyen röntgen képet kapunk, és onnantól kezdve mond mondhat bárki bármit, de azt validálni meg igazolni is kell.
Így van, eddig nagyon jó marketingelhető volt a greenwashing, én azt gondolom, és az okos vállalatok éltek is vele. De ez így a befektetői oldalról, ez már nem fog működni. És már pedig, ha tényleg ez a befektetői oldal ösztönözve lesz ezeknek a termékeknek, akkor nekünk meg fel kell mutatni, hogy ide érdemes befektetni ebbe a szektorba.
A Real Cargo minőség és folyamatmenedzsment vezetőjével, Zentai Nórával, Ércfalvi András beszélgetett. A Reggeli Monitor beszélgetéseiből szemezgettünk az elmúlt órában, a hírek után viszont már jön a holnap tegnapja, azaz fenntarthatóságról lesz szó, azonnal jövünk.